Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive together.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 13 percen folytatjuk a Millás reggelit itt a 9.9 Jazzyben, Ács Gábor
és Mihálovics András.
Többen írjátok, hogy lángol füsttől ég egy furgon a keleténél, az útszélén az aréna irányába, gyanítom ott hatalmas fennakadás várható viszonylag rövid időn belül, a tűzoltók már a helyszínen vannak, aztán Rojtos egy igazi hétfő reggeli élményet osztotta meg velünk. Hajnalban kelsz, hogy az útleveledért beérje a városba a központi okmányiroda nyitására, állsz a hirtelen télnek tűnő 12 fokos szélben a sorban az ajtó előtt, és rájössz, hogy egész hétvégén volt ügyfélfogadás.
Szakartam kérdezni, hogy úgy rémlik, hogy ezt hallottam, hogy van hétvégén is, igen.
Igen. No, ezek jöttek, fényképpel is illusztrálják a lángoló teherautót a drága jó hallgatók, de ezt így verbálisan nehezen tudnám most ide beépíteni, úgyhogy inkább jöjjön az a rovat, ami hétfőn ilyenkor szokott lenni.
És menjünk melegebb éghajlatra, igen.
Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Na, a vonal túlsó végén Gerendi Zoltán, ugye ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, és amikor készültünk erre a beszélgetésre, egy remek cikk címet találtam, így szól: napfény, tenger, piszkos pénzek. Hát erre nehéz lenne másra asszociálni, mint a Seszel, vagy a Seszel szigetekre, na csak kikeveredek már ebből a mondatból. Az offshore ipar egyik fellegvára ez a távoli kis sziget csoport, ugye?
Így van, jó reggelt, sziasztok! Hát mondjuk ezt több szigetre lehetne még mindig mondani a világban, de itt Kelet-Afrika partjainál, mert most ugye az ázsiai túránk vége felé vagyunk, tehát gyakorlatilag most Kelet-Afrika partjaitól vagyunk 1500 kilométerrel keletre, a Seychelles-szigeteken, tehát korábban néztük Mauritiust, azért az nem volt, az is ugyan időjárásban tudta, amit mondtál, de az inkább a szolgáltatóiparába ment. A Seychelles-szigetek meg gyakorlatilag a turizmus mellett azért ezt a fajta nemzetközi offshore szolgáltatásokat erősen nyomják. Egyébként munkás, mert a sziget a nevét, a Seychelles, az nem egy természeti helyről kapta, hanem egy francia pénzügyminiszterről, a 15. Lajos pénzügyminiszteréről, Jean Moreau de Seychelles lett volt a neve, és az ő nevét vette föl a sziget. A sziget története egyébként elég változatos, mivel hogy ebben a Afrikát elkülönülő kereskedelmi útvonalon feküdt, ugye, és hát abban az időben mindenki Indiába próbált menni a fűszerekért. Ezt először a portugálok tették meg, ők fedezték fel a szigetet 1502-ben, aztán jöttek az angolok, akik szintén, de akkor még nem hódították meg, vagy nem vették gyarmat alá, de szintén gyakran kikötöttek. Aztán a franciák 1756-ban, akkor kapta a sziget is ezt a mai napig élő nevét. Majd aztán 1810-ben az angolok komolyra fordultak, és gyakorlatilag gyarmatosították őket, és ez 1976-ig tartott, amikor a sziget elnyerte a függetlenségét, és hát ilyen Commonwealth tag lett. Na most az ország egyébként nagyon-nagyon mikro, tehát ugyan most beszélünk róla, és egy komoly helyként mondjuk, hogy mondjuk egy földrajzi méretei nagyon-nagyon picik. Tehát most az összlakosság az 95 ezer ember, és összesen 459 négyzetkilométerről beszélünk. Mindezt 115 szigetem. Ebből 42-n laknak, és hát ezen lakik a lakosság 98%-a, szóval azért ez egy ilyen, hát egy szétszólt magyar középváros méretű történet, de mégis látjuk, hogy vannak olyan értékei, ami miatt nem csak a térképre került fel, hanem a gazdasági térképre is. Uh-huh. Na most Igen.
Ez nem egy olyan ördögtől való, hiszen mondjuk a turizmuson kívül arra felé az adóparadicsom kiépítésen kívül nem sok mindent lehetne csinálni. Ugye nem beszélte vaskos aranytelérekről, óriási kőolajmezőkről, tehát innen majdnem, hogy biztos, hogy predesztinálva van a sziget csoportnak a sorsa.
Hát itt ilyen Manhattani hangulaton meg ránít a szigeteknek a 42%-a, tehát mondjuk azt megbányászni, az biztos, hogy nem egy nagy élmény. Tehát itt tényleg ilyen nincsen. Mezőgazdasággal próbálnak folyamatosan valamit csinálni, de igazából azért az olyan nagy örömet nem okozott. Uh-huh. Tehát ásványi kincsék nincsenek, és ezért jött a turizmus, de hozzá kell tenni, hogy ők azért elég komoly lemaradásban voltak. Nyilván a légiközlekedés fejlődése adott nekik egy új lehetőséget, mert azért 1500 kilométert hajón megtenni azért az egy szép távolság lenne.
Tehát nagy elszántság kell ahhoz, hogy valaki ezt teljesítse, hogy nyaralhasson egy ilyen helyen.
Így van, tehát akkor már fordulhat is vissza. Szóval a lényeg az, hogy ők 1971-ben nyitották meg a repterüket, és a nemzetközi repterüket, és hát azóta megy ez a fejlődés. A turizmusuk egyébként évente egy olyan 300 000 utas, vagy 300 000 vendégre rúg, ami hát nyilván egy szép szám. Én azt lehet mondani, hogy az ember ránéz profitonokra, hogy ez egy ilyen 100-150 000-ről futott fel 10 év alatt, tehát elég jó. És a turistáknak az öme az gyakorlatilag 50%-a Európából érkezik. Tehát a többi azért az ázsiai, de a legnagyobb beutazók azok a franciák, a németek, angolok, olaszok, svájciak. Szóval gyakorlatilag Európa elég jól eltartja őket, tehát ez a turizmus jó, illetve a halászatuk nagyon erős, tehát az gyakorlatilag halászat, a tenger ugye bőven van, és a halfeldolgozás. Na most ezek egyike sem, ez körülbelül az ő, hát a GDP-nek talán egy olyan, a turizmus is egy olyan, úgy tudom, ez egész együtt olyan 60-80%-át adja ki. Ez egy fejlődő kis gazdaság, de mint ahogy látjuk, a dimenzióit nem szabad túl értelmezni. A lényeg viszont annyi, hogy emellett nekik szükségük van szolgáltatásokra is, és ebben ők elég következetesek, és ez az offshore történet, amit elkezdtél te is mondani. Ha ránézünk egyébként az ő adórendszerükre, akkor ahogy az szokott lenni, mindig van adó, de aztán kiderül, hogy nincsen. Tehát az áfájuk az van, de az átugorható egy folyasztás terhelő adó 15%.
Az sem magas, mondjuk innen nézve.
Nem. Hát nyilván nem ez a fő bevételi forrásuk. A társasági adójuk az normálisan 25%, de akár föl is mehet 33%-ra, ha nem lenne nekik ez az International Business Companies besorolásuk, ami mentes. Illetve van nekik még ilyen speciális licencekkel rendelkező cégük, amelyek ilyen 1,5%-os adóra jogosultak. Na most a Session igazából egy mindig, tehát az ő adóparadicsomú státuszuk az folyamatos vizsgálódás és nyomás alatt van, de úgy tűnik, hogy ők ezt elég jól bírják, tehát nem nagyon idegesítik magukat emiatt, szemelátóan együtt működnek, de azért Session azoknak a helyeknek az egyike, ahol például könyvvezetési nyilvántartás nincsen, tehát, és emiatt gyakorlatilag ezekről a cégekről, amelyek náluk regisztrációba kerülnek, ezekről nekik olyan sok fogalmuk nincsen. Ez szokott a probléma lenni, és azért az OECD-n keresztül folyamatos nyomás alatt van a terület, hogy a jó lehet együttműködik, de azért ezt az együttműködést kicsit fokozhatnák, és különböző módon az adatcserét segíthetnék. Mert önnál például a probléma az, hogy az a magánszemély, aki adómentes, mert a ideérkező külföldiek szintén, akinek nem munkabérből származó jövedelem van, szintén magánszemélyként adómentes. Ha van neki munkabére, akkor abból levonnak gyakorlatilag 20%, 15-20 vagy 30% adót, de aki egyébként nem ezt a jövedelmet élvezi, annak be se kell regisztrálnia. Na most itt szokott a probléma lenni, hogy akkor gyakorlatilag hogy néz ki, hol van regisztrálva az a személy, mit lehet arról tudni, és így tovább, és ezt a küldő, vagy az adott esetben tehát az ország, ahonnan érkeznek ezek az emberek, szeretnék tudni. Most ebben azért van a Seychelles-szigeteknek gyengéje, és jó lehet egyébként, ahogy én látom, több mint 95 000 cég van itt bebejegyezve. Azért szerintem ez az ő pénzügyi karrierjüknek lassan-lassan a végét fogja jelenteni. Bár nagyon nehéz felbecsülni azt, hogy kik azok, akik ezt elsődlegesen használják. Én azt gondolom, hogy nem európai cégek ma már, de ha ránézzünk az egyezményhálójára, hogy gyakorlatilag milyen országokkal van egyezménye a Seychelles-szigeteknek, akkor látjuk, hogy a nagy európai gazdaságokkal nincsen, ellenben egy csomó afrikaival van, és más adóparadicsomokkal. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a sziget a fekvéséből adódóan leginkább afrikai adótervezésekhez, vagy talán részben ázsiai adótervezésekhez használható, ahol azért ez az adatcsere nem ennyire forró téma. Tehát úgy néz ki, hogy Seychelles szigetek tényleg a természeti szépségük, és így a mai időjárás, mert kinézve a időjárásuk is, ugye hát trópusi, tehát ott olyan folyamatosan 24-28 fok van, egy csodálatos hely, de úgy néz ki, hogy adójogilag is valamint abban a térségben fönn fogják tudni tartani ezt a pozíciókat. Nemzetközileg nem. Én úgy gondolom, hogy ők fekete listán vannak olyan értelemben, hogy nem az OECD által, de azért a kompetens adóhatóságok által, tehát a fejlettebb országok adóhatóságai és Seychelles céget ezzel a háttérrel biztos, hogy nem jó szemmel néznek, és nagyon komoly szankciókhoz vezethet. De ez valószínűleg abban a térségben, egy afrikai térségben, vagy akár egy ázsiai térségben még mindig egy kiváló adótervezési eszköz lehet.
Uh-huh. Jó, hát akkor nyaralni menjünk Seychellesre, és én lehet céget igen. alapítani, akkor olyan nagy baj nem lehet. Nagyon szépen köszönjük akkor a körképet Seychellesről, jó munkát a hétre nektek!
Köszönöm nektek is!
Szervusz, minden jót!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével vázoltuk Seychelles földrajzi és gazdasági adottságait. Hát, hogy van-e ott politikai élet, pezsgő politikai élet, ezt a zene után majd feltárja nektek Feledi Botond külpolitikai szakértő.
Sarajevo, helikopter i Vietnam, dina första tennsoldater, we shall overcome, bygger som ett kultkrig på dagis, skolfoton på Instagram, demonstranter i Damaskus, hole in ones i Pyongyang, ja, de vill krossa våra drömmar, vi vill väcka dem till liv, en som har skriker för döven, måla akvareller för en blind, flygbommade med björnen, men nog en det riktigt dikt. Betala lönen för mödan i tvåga spräcker vän polis.
Vi knäser i mitt hår som din på bokstav. Blommor i mitt hår som din på bokstav.
Kommer eld i någonsin ge upp. Vi kommer eld i någonsin ge upp.
Vi knäser i mitt hår som din på bokstav. Blommor i mitt hår som din på bokstav.
Kommer eld i någonsin ge upp. Vi kommer eld i någonsin ge upp. Peace and love, batik och bandanas 50 år efter, är det ändå sämre? Ändå det metoder, annars är det sämre. Polisuniformer, fördubbling av våldet. Vet en kanon emot stenen. Ockuperar Wall Street, Hong Kong, Stockholm för den. Vill hålla oss tillbaka. Lågen blönade, drönade, slavar. Som två sämkönade, prövade makar. Slå på din trumma till murbrännen skakar. I takterna bögar ställs per radgator. 10 miljoner klätt från hemflator. 20 miljoner klätt från hemflator. 30 miljoner minst till dags dator.
Det knäser i mitt hår som din på bokstav. Blommor i mitt hår som din på bokstav.
Kommer Elvin någonsin ge upp. Vi kommer Elvin någonsin ge upp.
Det knäser i mitt hår som din på bokstav. Blommor i mitt hår som din på bokstav.
Vi kommer eld i någonsin ge upp.
Som din på bokstav. Som din på bokstav.
Vill reglera vi betänker som någon jämde med för reflex. Som om vi inte visste längre vart lika dricka barn leker bäst. Vill inte bli någon i mängden. Likgiltigheten väger lätt. Inte som man undgår att undra på brustna drömmar blöder mest. Blå ljus, blå märken, teleskopbatongen. Men blommorna växer genom hål i betongen. Blir du den som trycker snor när fördränningen kommer. Och när
när tåget är gått, står du kvar på perrongen.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Hát most szép lenni külpolitikai szakértőnek. Üzenjük Feledi Botonnak, hogy nem irigyeljük. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, hát jó reggelt!
A Seychelles-szigetek az úgy valahogy nincs a világpolitika gyújtópontjában. Semmi púcs, semmi hunta, semmi nagyívű katonai gyakorlat, tusázó nagyhatalmak, az egy ilyen nyugodt szeglete a világnak,
tűnik,
nem?
Tűnik, annak tűnik.
Ugye? Igen, hát erre mondanám, hogy a külpolitikai szakértőnek is azért kell külpolitika ahhoz, hogy megszakértse. De hát a Seychelles-szigeteknél tényleg nehéz ezt megtalálni. Természetesen azért rajta vannak a világ térképen, mind a 94 ezeren, akik ott laknak. Ugyanakkor, ahogy azt múltkor néztük, hogy tényleg Mauritius és Madagaszkár között, ami azért szintén nem a világpolitika tengelyei, de hogy valahogy a méretükből adódóan még jóval kisebb jelentőségre tettek szert. Két érdekes trend van, ami a világpolitikában való alacsony profiljukat azt azért meg tudja magyarázni. Az egyik ilyen az, hogy ugye ez a rendszerváltás tényleg egészen furcsán következett benáluk. Tehát ugye először az, hogy a függetlenedés után egy évvel rögtön egy párt rendszerű puccsot csináltak, az egy dolog, de hogy ez nem is jobboldali vagy bármi egyéb puccs volt, hanem egy gyakorlatilag ilyen óceáni marxista verziót csináltak, tehát egy maga módján könnyedebb rendszerben, de ez a rendszer viszont egészen sokáig elérdekelt. Tehát 90-ben a franciák szóltak, hogy esetleg gondolkozzanak el azon, hogy volt egy vasfüggöny leomlás, és akkor ugyanez az állam fővégül is 2-3 évet aludt rá, csináltak egy szabad választást, és aztán végül a 2000-es évek után távozott a székéből. És ez a párt, ez pedig azóta is boldogan él és működik. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon csendes átmenet volt. Nyilván itt nem is kell elképzelni András út 62-ket abban a formában. A másik, hogy egy olyan szigetnek a története és külpolitikája mennyivel egyszerűbb, hogyha nincs őslakosság. Tehát ez, hogy ide tényleg mindenki betelepült, ezáltal gyakorlatilag nincs ilyen ki volt itt előbb és mit akart. Nyilván van egy alapvető ellentét azért a fehér-nem-fehér történelmi sorsok között, és az, hogy volt ez a kifejezés, hogy a Grand Blanc, tehát a nagy fehér, ez mutatja, hogy még a britek is, miután elfoglalták a szigetet, gyakorlatilag megmaradt a francia arisztokrácia helyzete. De azért ez a mai napig is egyrészt működget, másrészt pedig azért nem messze nem olyan véres történetekről beszélünk, mint Libériában vagy Haitin, amiket talán már eddig megnéztünk. És akkor ezeknek a fényében lehet értékelni azt, hogy hát tulajdonképpen itt is megy a szokásos kis adok-kapok. Ugye India is érdeklődik nagyon, az Egyesült Államoknak egyébként sokáig volt itt egy olyan bázis, amivel különböző szateliteket tudtak működtetni. Egyébként ezt csak azután szüntették meg, miután a bérleti díjat $10 millió akart elvenni a Seychelles-szigeteki kormányzat, és akkor mondták, hogy inkább bezárják. Uh-huh. Tulajdonképpen ez is egy érthető döntés, az van ott bőven elég sziget még. És most a japánok éppen halászati kikötőt fejlesztenek, a kínaiak pedig építik a második tenger alatti kommunikációs kábelt. Tehát még ez a befektetés is azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen maga módján racionális, piaci verseny, lesz két kábel, tulajdonképpen a Seychelles-szigetek még lehet, hogy jól is jár ezzel a történettel. Kínát egyébként azért bőven meg lehet találni, az államfő találkozott a kínai vezetéssel, részt vesznek az Afrika-Kína csúcsokon, úgyhogy ez is működik. De a legnagyobb kikötőfejlesztés egyébként az Európai Beruházási Banké. Tehát a főváros Viktóriában való kikötőfejlesztés, ez egy abszolút európai projekt. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy gyönyörűen kiegyensúlyozott. Tehát,
senkinek ritka. Nem beki a csőrét az, hogy ott ilyen adóoptimalizálással csiliárdok folynak át azon a pár szigeten?
Hát erre mondanánk csúnyán, hogy mindenki, akinek bőszketni, annak érdekében áll. Úgyhogy ezt egyszerűen fönn kell tartani. Még emlékszem, hogy a Trump-botrány, bocsánat, ilyen nincs is, tehát ugye az amerikai elnökválasztási kampány orosz befolyásolása kapcsán is felmerült, hogy valaki találkozott a Seychelles-szigeteken mindenféle orosz ügynökökkel, tehát itt aztán tényleg mindenki megfordul. Tehát nagyjából a hírekben az szerepel, hogy éppen melyik öbölmenti uralkodó vagy nagy ember az, aki nyaralt, és hogy volt-e magánszigete hozzá, vagy pedig csak egy iszonyatosan méregvága szállodába ment. Úgyhogy itt tényleg mindenki megfordul, és gyakorlatilag egy ilyen globális Svájc, globális Bécs, tehát egy olyan szerepet tett be, ahol tényleg mindenkivel találkozhat az elitből, és kellően messze van attól, hogy a paparazzik a repjegy miatt ne riadjanak vissza.
No, hát igen. Profi megoldottad, bevallom őszintén, úgyhogy még hogy mondja valaki, hogy nem érdekes egy ilyen kis ország politikai élete is, mert abszolút az volt. Köszönjük szépen!
Hát igazán nincs, hogy remélem azért majd valamit ebből a kiegyensúlyozottságból tudunk tanulni. Szegény állam főleg nagyobb kérdése is az volt az elmúlt egy évben, hogy hogyan tagadja le, hogy ő a leggazdagabb, mert valami helyi értékelés ezt hozta ki. De hogy ezen túl azért olyan nagy tüntetések nincsenek. Egyébként a vagyoni egyenlőtlenség elég nagy, tehát az érdekes.
Hát de a világban is, ugye ez a fejlett világ egyik legnagyobb problémája, hogy ugye a jövedelmi szakadék kezd kialakulni a leggazdagabbak és a többség között. Úgyhogy...
Valahol nem ijesztően, hogy egy ilyen pici méretben is ennyire kicsit alakulni.
De, épp ez az elgondolkoztató szerintem.
Tehát, hogy itt valószínűleg minden egyet, igen. Minden parlamenti képviselőt személyesen ismernek, és mégis akkor ki tud alakulni egy ekkora városkában is. No, mindegy.
Köszönjük, Boton!
Köszönöm szépen!
Szép napot, szia!
Nektek is, hallgatóknak is, sziasztok!
Feledi Botont külpolitikai szakértővel vizslattuk a Seychelles-szigetek hétköznapjait. Most reklám, rövid hírek, közlekedési információ, és robogunk tovább.
Hát kérem csak szépen, annyit, hogy ez a paparazzó repjes dolog, ez valóban. Egy rövid kört futottam, mert egyszer csak ugye föllángolt bennem a kíváncsiság. Egészen elképesztően azonos árak vannak szinte mindenhonnan, és méreg drága az eljutás.
Mennyi az annyi?
Hát most nem emlékszem. Azt hiszem, hogy a 200 euró környéke volt egy útra, oda-vissza 400 euró, ami ilyen standardár volt.
400 euró a repjegy oda-vissza?
És ez etióp légitársaság volt, de csak néhány dollárral olcsóbb, tehát körülbelül ilyen szinten mentek, és nem volt senki kirív, aki alá ment volna, vagy nagyon beleállt volna. Ennyire egységes árakat sehova nem láttam, mintha tényleg ez mindenkinek nagyon jó lenne, és hát simán meg is fizetik, akik odautaznak, úgyhogy az biztos, hogy nem sokat fogunk a fapados rovatban Seychelles-szigetekről beszélni.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adó rovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A 90.9 Jazzy garázsába vasárnap reggel 8-kor 2 órára beparkolunk a legújabb autómodellekkel. Tesztelünk, elemzünk és véleményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jazzy Street. Forduljon a 90.9 Jazzy autós műsora után. Érdemes. Minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr Bögös Sándor. Reklám.
Lemerültél? Töltsd fel magad a világzene energiáival. Dél-Afrikától Finnországig, Etiópiától Szerbiáig fantasztikus előadók koncerteznek az Aquarium Klubban, Közép-Európa legfontosabb világzenei fesztiválján. Magyarországon most először fellépő világsztárok, a legjobb roma énekesek, forró táncok, szívbe markoló dallamok. Érezd meg a háromnapos Budapest Ritmo Fesztiválon, hogyan emel fel és köt össze a világgal a zene. Töltődj fel október 5 és 21 között. Információ és jegyvásárlás. cafebudapestfest.hu.
Vezesse körbe a földet 20-szor. Járja végig a kínai nagyfalat 125-ször. vagy autózza körbe Magyarországot 360-szor. És még mindig marad 200 ezer kilométer Toyota garanciája. 1 millió érvünk van a megbízhatóság mellett. A Toyota ProAce kisáruszállító és minibusz változatai most 1 millió kilométer garanciával vásárolhatóak meg. Ráadásul most akár 1 millió forint flotta kedvezményt adunk ajándékba, már egy autó vásárlása esetén is. További részletek a toyota.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Akár 4000 forintot is elkérnek a betegektől edelényben, ha az orvos úgy érzi, indokolatlanul fordultak az ügyelethez. A Népszava azt írja, az egészségügyi kormányzat is vizsgálatot indít, miután napvilágot látott a hír, hogy a borsodi városban ezentúl fizetnie kell annak, aki úgynevezett kényelmi szempontból veszi igénybe az orvosi ügyeletet. A javaslatot beterjesztő orvos, az ügyeleti szolgálat vezetője a képviselőtestületi ülésen azzal érvelt az indítvány mellett, hogy az utóbbi időben 60-80% azok aránya, akik valójában nem is szorulnak sürgősségi ellátásra, csak például gyógyszert akarnak iratni, vagy nem akarják kivárni a sort napközben a rendelőkben. Óriási a szakadék Budapest és a vidék között a GDP tekintetében. A jóléti mutató 4,7-szer olyan magas Budapesten, mint Nógrád megyében, és 3,6-szer olyan magas, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, idézi a Portfolio.hu Virág Barnabást, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatóját. Az is beszédes szám, hogy Pest megye mutatója 70%. Ez jól alátámasztja, hogy miért van értelme közigazgatásilag szétválasztani a két térséget, hogy a 2020 utáni uniós ciklusban Pest megye önálló régióként jelentős mértékű uniós támogatásokra legyen jogosult, hangzott el a közgazdász Vándor gyűlésen. Jövőre várhatóan nem drágul brutálisan a benzin. Az M4.hu azt írja, átlagosan 414 forintba kerülhet majd az üzemanyag literje. A portál a Magyar Nemzeti Bank szakértőit idézi, akik szerint az üzemanyagárak középtávon 3%-nál kisebb mértékben emelkedhetnek. Heves vihar csapott le mára virradóra Németország déli és nyugati területeire. Egy ember meghalt, súlyos fennakadások keletkeztek a közlekedésben. A vihar sok fát az utakra és a sínekre döntött, megrongálódtak az elektromos távvezetékek, háztartások tízezrei maradtak áram nélkül. Számos a szomszédos országokba induló vonatjáratot töröltek. A helyzet nem volt sokkal jobb a frankfurti nemzetközi repülőtéren sem, ahol több tucatnyi légijáratot töröltek. Az is gondot okozott az utasoknak, hogy egyáltalán eljussanak a reptérre. Közben hozzánk is elért a hideg front erős, viharos széllel. Ma csapadékos idő lesz, 14-19 fok várható. Holnap már kevés felhő lesz felettünk, sok napsütésre számíthatunk, de élénk marad a szél. Helyenként gyenge faggyal indul majd a nap, és mindössze 12-16 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Haraszti úton Millennium telepnél. A H6-os év helyett Közvágó híd és Dunaharaszti külső között pótlóbusszal lehet utazni. Tart a helyszínen és a Kerepesi úton kifelé a Barostérnél, csak a belső sáv járható. Lassú a haladás a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, az Üllői úton befelé a Könyves-Kálmán körút, valamint a Nagykörút előtt, valamint a Pesti alsórakparton a Dráva utcától délre. Mától az 52-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik, befejezték a karbantartást. Pongrász Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1896-ban szeptember 24-én született F. Scott Fitzgerald, amerikai író, és tőle választottunk aranyköpést, így hangzik. Az elveink 18 éves korunkban hegycsúcsok, ahonnan széttekintünk. 45 éves korunkban barlangok, ahol elrejtőzünk. Tere ki a barlangjaidból. Légy szíves.
Nagyon jó. Értjük, van benne
de
valami.
Ez igaz.
Persze nem igaz, de... de szórakoztató. Hát illetve
figyelj, az az igazság, hogy a minap lehet, pont hogy... ezen gondolkodtam, hogy hogy lehet, hogy valami megváltozott, de annak idején anélkül, hogy tudtam volna róla, 18 éves koromban ellenzéki tüntetésre jártam, amiről utána le is jelentettek apámnak. Tehát,
anélkül, hogy tudtál volna.
Igen, mert mentek csajok az utcán, mi utánuk mentünk, és kiderült, aha, hogy ők oda tartanak, de én ezt nem tudtam végig, tehát. És most meg egyszerűen így ezen gondolkodom, hogyha van ilyen nagy, na most aztán menjünk az utcára, mert ez meg az vagy amaz, akkor így mindig így vagyok vele, hogy így az baj, nem? Tehát ez az a barlang, amiről Fitzgerald úr beszél, nem?
Nem tudom, nem feltétlen, de hogyha ebből indulunk ki, hát figyelj, ez nagyon messzire vezetne, mert ugye ebből leszűrhető lenne az is, hogy az ilyen emberek mellett se sosem fog jobb irányba változni semmi, hogyha sokan gondolkodnak így, meg fásulnak bele, és mondjuk nem tudom, miről van szó konkrétan, de mondjuk ha jó ügyek mellett sem hajlandó kiállni az ember, és inkább a kis maga világába belefeledkezik. Ha ilyen értelemben mondod, akkor persze ez nem jó, ez nem szerencsés.
Hát ilyen értelemben mondom.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Jött néhány közlekedési információ, ezeket citálnám elő. A Lágymányosi híd felhajtójánál Buda felől baleset a belső sávban, most trélerezik az autót. Ugye a Kerettinél, meg kifelé az Arena Plaza felé égett egy autó, és ezt írta a hallgató, amellett, hogy fényképet is mellékelt az ügyről, hogy teljes szélességében lezárták a Kerepesi utat kifelé. Nem tudjuk, hogy milyen a helyzet azóta. Gyanítom, nem maradt sokáig így, mert annak mérható következményei lehetnek. A Fillér utca csoszogós, ez szerintem megselep senkit sem. Ilyenkor talán ez a normális. Aztán azért én remélem, hogy az Ács úr is eljut a Seychelles-szigetekre. Nem fapad, de nekem a fapados rovat se csak fapad, hanem utazós rovat, ami jó emlékeket hoz elő, és felhívja a figyelmemet újabb célpontokra. Valahol a szabadságot hozza vissza péntekenként, mármint amikor nem szorulunk be a bőrönd témakörbe. Köszönöm a témákat, írja a...
Igen, mi is örülünk neki, hogy be kell szorulni. Ugyanakkor, igen, miután ugyanakkor küldetésnek is tekintjük, hogy ha már iszonyat nagy katyvasz van, és nem lehet bele igazodni, akkor próbálunk ebből segíteni. Egyébként megnéztem, mert gyanúsan kevésnek tűnt ez a 200, nem, ez 300 és 350 között inkább.
De csak egy útra.
Persze, egy útra, tehát ilyen nagyjából 150-200 ezer forinttól a legalja is csak néhány, de inkább az a 200, ami úgy viszonylag kényelmes Európából, úgyhogy tényleg
az nagyon drága. Frankfurtból?
Sok helyről. Uh-huh. Egy átszállással sok helyről. Ja.
Na mindegy, Buenos Dias fiúk, hallom, ott esik, sajnálom. Itt lassan virad, adios Tenerife, írja Dávid, aki képet is mellékelt erről. Kétféle boldogtalan ember létezik, az, aki nagyon könnyen feladja az elveit, és az, aki soha nem tudom kitől származik, de nagyon igaz ez. Aha, a mondás,
ez jó
is
mondás.
Írja a hallgató.
Igen. Aha, igen, igen, abszolút.
Eszter hallgató meg helyesbít, hogy nem Andrássy út 62, hanem Andrássy út 60, valahol elhangzott, én nekem is dereng, de
botond,
én nem...
Botond mondta, igen, igen.
No, hát ezek jöttek, lehet még 0-30-20-10-9-0-9.
Jó, mindjárt akkor megnézzük, mi újság, néhány izgalmas részvény sztori fog következni, de előtte még mi is jön. Ó, igen, azt mondja, hogy sírjál nekem folyót, elő fog énekelni Bublé Mátyás.
Thank you. You cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. And now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. Cause I cried a river over you. You drove me nearly out of my head. Why? You never shed a tear, babe. Remember, I remember all that you said. You told me love was true for the end. Told me you were true with me. And now you say you love me. Well, just to prove that you do, but you lie. Now you say you love me. Well, just to prove that you do, come on and cry. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river.
A nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
Na kérem szépen, akkor a vonal túlsó végén Barát Tibor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője. Mi van a tarsolyban?
Jó reggelt kívánok! Hát egy olyan napra ébredtünk, amire eddig még ugye soha, azaz, hogy a DAX 30-as indexből az alapító tag Commerzbank nélkül megy már tovább a mai index számítás. Hát ugye ez egy hosszú történetnek a vége már, mint itt a Commerzbank számára az indexben, ugye aminek ugye az az oka, hogy szeptember elején felülvizsgálta a Deutsche Börse az index összetételét, és hát két fő paramétert ugye mérlegel, az egyik paraméter a tőzsdei forgalom, a másik pedig a kapitalizáció, és mivel ugye a részvényárak jelentősen estek az elmúlt hónapok során, ezért a papírnak a kapitalizációja is értelemszerűen lecsökkent, és ezért most már mától csak a közepes nagyságú részvények kategóriában az MDAX indexben fog szerepelni, helyére pedig ugye a, erről már úgy emlékszem többször beszéltünk is, ugye a Wirecard fog bekerülni.
Igen.
Hát nem ennyire szomorú napja van a Deutsche Banknak, akinél pedig ugye az Eurostock 50-ből kerül ki itt a mai nap során. Szintén az előző időszak árfolyam csökkenésének idézőjelbe köszönhetően, hogyha hagyta el a legértékesebb európai 50 vállalatnak a listáját. Hát azt gondolom, hogy mondjuk ebben mondjuk nem nagy örömére, de társra lehet a németek közül az E.ON-ba, aki szintén kikerül ebből az indexből, míg aki viszont bekerül, ez a német Linde, ugye az ipari gáz előállító, aki az amerikai konkurenciával, ugye a Praxárral most épp ugye fúzió előtt van. Hát ennek ugye a hatása egyébként, tehát ugye ha az árfolyamra nézzük, ugye akkor az előző két hétben, mióta bejelentették, sem láttunk árfolyam hatást. Egyébként ez inkább ugye az alapok számára fontos ez, akik hát exakt módon le kell, hogy képezzék az adott indexnek az összetételét, de csak ugye megjegyzésként, ugye, hogy a tőzsdei logika azt diktálta volna, hogy a Commerzbank akkor esik, a Wirecard emelkedik, hát az elmúlt két hétben pont nem ez történt, hanem pont fordítva, a Commerzbank emelkedett és a Wirecard csökkent. Viszont ugye itt a Commerzbanknál ugye akkor mitől emelkedett, tehát miért nem működött ez a korábbi logika, mert van egy erősebb indikáció, van egy más vetület, ami erősebben hatott az árfolyamra, ez pedig mármint a Commerzbank esetében, ugye ez pedig a Deutsche Bankkal való esetleges fúzió, aminek a spekulációja hát nem nagyon csitult. Ugye korábban már felvetették kormányzati körökből, hogy ez az összeolvadást ezt nagyon nem bánnák. Ugye ezáltal ugyanis a német exportorientált gazdaság számára egy megbízható finanszírozási erősségű bank tudna létrejönni, akik egyébként egy esetleges krízisben is a megfelelő anyagi eszközzel rendelkezzenek, hogy a német ipart ugye ellássák. Ez egyébként ugye itt a Spiegelbe jelent meg a hétvégén.
De ezt száfolják a felek egyébként rendre? Tehát a Commerzbank is, meg a Deutsche Bank is?
Hát
a pletyka meg makacsul tartja magát, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Mind a pénzügyminisztérium, mind a két bank itt a hétvégén a Bloomberg kérésére, hogy na most akkor ebbe foglaljanak állást, ezt nem tette meg, tehát elutasította az állásfoglalást. Hát minden esetre ugye az érdekes azért, hogy a pénzügyminiszter, ugye Olaf Scholz, az SPD részéről egyébként, tehát igyekszem itt a szavait idézni, azt mondja, egy olyan nagy nemzetgazdaságnak, mint Németország, hát ez problémás, hogy a bankjai nem elég nagyok és nem elég globálisak ahhoz, hogy a gazdasági úton kísérni tudják tehát a nemzetgazdaságot. Miközben, tehát ugye ez azért egyértelműen politikailag ugye egy kívánalmat fogalmazna meg, miközben Jens Weidmann, ugye a Bundesbanknak az elnöke, ugye ő meg a másik oldalon áll, aki azt mondja, hogy a politikának azért, tehát óvainti a politikát ahhoz, hogy a bankszakmában ezt a fúziót ezt erőltesse, ő óvatosabb lenne ezzel az összeolvadással kapcsolatban. Ugye ezt egyébként itt a hétvégén a Handelsblattban nyilatkozta, hogy ennek mindenképpen egy üzemgazdasági logikát kell követnie, és nem politikait. Nincs eddig tapasztalat ahhoz, hogy egy állami beavatkozás az egyáltalán ugye hasznos lenne. Azt mondja Weidmann, hogy ő nem kételkedik abban, illetve hát bizonyára igaza van Olaf Scholznak abban, hogy az országnak egy ilyen bankra szükség lenne, de hát hogy ez a megfelelő út ebbe kételkedik, illetőleg, hogy hát mitől juthattak ide, ugye 10 évvel a Lehman Brothers összeomlása óta az amerikai bankok messze profitabilisabbak, mint ugye a német bankok, aminek szerinte A több oka van. De az egyik az, hogy a német bankszektorban nagyon erős a verseny, tehát nincs kinevezett öt nagy bank, és akkor ehhez képest, ugye, akiknek a piaci részesedésük ugye megfelelően nagy, valamint nyilván ehhez hozzájárult egyszer az alacsony kamatok politikája, de abba is biztos, hogy az üzleti modellekben vannak olyan kritikus kérdések, amik nem tették lehetővé, hogy ez sikerüljön. És akkor hát még nem beszéltünk a dolgozókról, ugye, akik ugye szintén elég fontosak ahhoz, hogy sikerre vigyék mondjuk a Commerce Bankot. Nézzük meg, hogy itt például mit nyilatkozott a cég vezére, Martin Cilke. Azáltal, hogy kikerültek az indexből, azt mondja, hogy hát ez igazából idegesíti őt, és most már csak úgy, tehát egyre jobban. És hát ez nem csak, hogy őt kell, hogy idegesítsen, hanem mindnyájukat. Hát egy intranetes írásban közölt a bank dolgozóival.
Mármint, hogy ezzel próbálja őket úgy jobb munkára sarkalni,
azt mondja, tehát még így folytatja, azt mondja, hogy ez a mérgesedés, ez a felmérgesedés, ez mindegy, mindnyájunkat fel kell, hogy rázzon, és a harci szellemet fel kell, hogy bennünk ébresztje.
Ja, értem. Aha.
És akkor van egy ilyen szép.
Tehát bizonyítsuk be, hogy nem vagyunk mi olyan rosszak, mint amire lehet gondolni az alapján, hogy kidobtak.
Ezáltal kikerültek, és van egy ilyen vezérmondásuk is. Aha. Hát ez olyan szép, hogy ezt azért elmondom németül, hogy jetzt erst recht, tehát hogy csak most igazán, tehát ezzel a mottóval hát akarja, hogy bebizonyítsák a dolgozók, hogy ez mennyire megy. Okay. Aztán hát a sajtóhírek szerint ez nem nagyon működik. Tehát, hogy elég rossz a hangulat, hogy a bankon belül a kételkedés, hogy ez az expanziós terv, amit ugye a cége akar a privát és a céges ügyfeleknél, hogy ez működjön-e. Sőt, hát már eddig is ugye egy 9600-as leépítés volt ugye a dolgozói létszámba, amit már ugye korábban bejelentettek ez az átalakítás során, és hogyha esetleges fúzióval ugye a Deutsche Bankkal, ami egyébként nem egy mondjuk kedvelt bank volt ugye a dolgozók körébe, tehát ettől félő, hogy újabb létszámleépítés lesz nyilván a szinergiák miatt.
Tibor, mindent értünk. Tehát kirúgtunk egy csomó embert, de nem jött. Lesz még egy egyesülés, vagy lehet, hogy jön az egyesülés az gyűlölt ellenféllel, ahol megint kirúgunk néhány embert, ezért körbeírunk a dolgozóknak, hogy most mutassuk meg, mit tudunk, és hajrá előre. Hát jó, hogy igazából nehéz ilyenkor mást tenni egy cégvezetőnek, az nincs könnyű helyzetben, azért az biztos, igen.
Na mindegy, köszönjük szépen, Tiborkám. Elgondolkodható vállalati sztori volt.
Én köszönöm szépen.
A jelmondat nem minden, ez a mai nap tanulság. Köszönjük.
Szia.
Szép napot, szia.
Barát Tiborral az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
De előtte megismerkedünk Czoller Andi híreivel.